Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az Arena mai vendégét, Habermann Jenő Balázs Béla Díjas filmproducert. Jó napot kívánok, sőt, szervusz, mert a beszélgetés kezdete előtt már közös filmgyári élményeket elevenítettünk föl, és talán megbocsátják nekünk a hallgatók, nézők, hogy tegeződni fogunk. De hát indítsuk is a beszélgetést, akkor rögtön egy kis visszatekintéssel, vagy egy filmgyári visszatekintéssel, hiszen a pályád azért a magyar filmgyártás elmúlt 5 évtizedét, vagy 50 évét
55.
átfogja, vagy több mint 50 évét. Ugye 1970 óta dolgozol a filmgyártás területén, kifejezetten gyártási területen, és hát az elmúlt 3 évtizedben, voltak éppen a rendszerváltás utáni időszakban pedig producerként. Azt hiszem, hogy ezt a producer kifejezést, ezt itthon, Magyarországon valóban a rendszerváltással együtt tanultuk meg, az amerikai filmek nyomán alakult ez itt ki. Igen.
Akkor jelent meg először.
Akkor, ugye? Igen. De hogy ez valamilyen módon azért úgy kell elképzelnünk, mert a gyártásvezető, azzal úgy nagyjából tisztában vagyunk, hogy ez a gyártásvezetői munkakör vagy feladatnak valamilyen formában és valamilyen módon történő meghosszabbítása vagy továbbvitele? Ha azt mondom, hogy producer?
Nem, megengednéd, hogy egy kicsit beszéljek arról, amikor én bekerültem a filmgyárba, hisz annak a következménye aztán.
Igen.
Tehát amikor, abban az időben, amikor 70-ben beléptem, akkor az egy nagy tett volt, mert abban az időben csak úgy nem lehetett bekerülni. Ami épp üresedés volt. Ha a söprögetőnek volt hely az udvarra, akkor arra vették fel, és aztán onnan tovább ment. Vagy világosítónak ment, és aztán tovább ment. És egyébként ezt hozzátartozik, hogy már akkor nagyon fiatalon belém volt kódolva a tisztelet, a szakmai alázat, a tolerancia, ez mind olyan tulajdonság, amik segítettek a pályának az előrejutásában. Nagyon nehéz ott bejutni, de iszonyatos könnyen lehetett kirepülni. Tehát én nagyon pontosan emlékszem, hogy Bajusz Józsi bácsihoz kerültem gyakornoknak.
Hát ő legendás alakja volt gyártásvezetőként a magyar filmgyártásnak.
Ő volt a Józsi bácsi mindenkinek, baromira szerette mindenki. Én oda kerültem hozzá. Emlékszem rá, volt egy film, aminek a Már Gyula volt a rendezője, a Kotai Sutyi volt az operatőre, Töröcsik Maria főszereplő, és ezt úgy hívták, hogy Dériné hol van.
Igen, aztán, ezért kapott aztán Töröcsik Mari Kánban díjat. Igen.
Köszönöm. A lényeg az, hogy azt találták ki, hogy az a volt a dramaturgia elképzelés, hogy 10 perces jeleneteket csinálnak, és nem egy-két perces vagy fél perces is vágják össze. Csak hogy ilyen kamera nem volt Magyarországon, hisz 10 perc az 270 méter, és nálunk csak 150-es kazetták voltak. Ezért Franciaországban Jean Badaltól, Badal Jánostól béreltek egy Michelin
másik
kamerát.
Legendás.
Igen. És amikor beérkezett a vámba, ez a kamera 2 héttel a forgatás előtt, vagy más 3 héttel, jött egy ukász, hogy valutát még orvosságra sem lehet kiadni. És akkor hát megorult mindenki, a Már Gyula és a Sutyi elindultak filmfőigazgatóhoz, miniszterhez, pártközpontba, és mindenhol elutasították. És akkor, ugye a Sutyi egy nagyon helyes, jóképű fiatal srác.
De Koltai Lajos csak...
Bocsánat, a Koltai Lajos, nem mondtam a nevét.
De igen,
a Koltai Lajos, Sutyi, akkor... igen, bocsánat. És egy alkalommal jöttek logóra vissza, és én elfelejtettem, hogy én hol vagyok ebben a hierarchiában, és hol van ő. És jött vissza, és mondtam, Sutyikám, miért nem szakemberre bízod? És mögöttem állt a Bajusz. És kivett a kezemből, és azt mondta, hogy ne gyere vissza, ez nincs elintézve. Nagyon röviden az a lényege, hogy megkérdeztem, hol lehet, elmentem a Nemzeti Bank valutaengedélyes igazgatóhoz, nőnap vettem egy csokor ibolyát, fölmentem, beléptem, mert úgy gondoltam, a titkárnő, erre kiderül, hogy titkárnő, 4 éves titkárnő, gépíró, kávéfőző, szóval kértem egy órot, elvágtam a virágot, szétosztottam, és elmondtam, hogy mit csináltam. És akkor bementek, és kijöttek aláírva papírra. Nem ez a lényege, hanem az a lényeg, hogy elkezdődhetett ez a film. És forgattuk fotón a tó környékén, nem jött el a kaszkadőr, úgyhogy én öltöztem be, és én mentem a lóval a filmbe, és a Major Tamás is szerepelt benne. És ennek van egy nagyon fontos része. És a major mindig elkülönült, mindig így ült mindenhol, és én egy fatönknél kikötöttem a lovat, és hogy is mondjam, csak a ló elszellentette magát. És erre azt mondta a major, na végre, végre egy őszinte megnyilatkozás. És ugye felnevettünk. És ettől perctől kezdve volt egy kis, mindig odafigyeltem rá, székkel, kávéval, stb. Eltelt egy év, mint amit Szörény Rezsővel készítettem egy filmet, Bordár Erika a főszereplő. A legnagyobb jelenet, a költségvetés egyötöte volt ez a jelenet, a legnagyobb, szélgép, lampionok, az összes színe, és kaja, pia, minden. És oda hozzám a Szörény Rezső, hogy Jenőkém, hol a Bordár Erika? Nem látom. Mondom a sofőrnök, aztán hát vártam rá, de nem jött. Föri van, akkor Marita, biztos tudott, színész egyeszető. Hát ő lehordott nagyon a telefonban, szóval öltözéses főpróbája van a Nemzetibe, pénteken bemutató. Én akkor azt hittem, hogy szívinfarktus kapok, mert rögtön az jutott eszembe, hogy a Kazimír Károly, a Tárgya Színház akkori főrendezője, egy forgatásra az olvasó próbáról nem adta ki a második Néma Alabárdost. Na nem volt, és oda mentem. A lényeg az, hogy meglátott a Erika, azt mondja, Jenőki, miért diszponáltok? Hát utolsó figyelmeztetés is mindenki a színpadon. Hát bementem. És hogy odálltam a sor szélére, a majom ült egyedül mellett az asszisztense, azt mondja, gyerek, ránéz, fókuszál. Szóval, hogy vannak a lovak? És ettől, hogy felismert, hogy összekötötte, kiszakadt bele, mindegy. A lényeg azt mondta, vigye. És ezt senki nem akart ott elhinni. Tehát ez megmentette az én további sorsomat.
Tehát, hogy azért nagyon sok minden múlik személyes kapcsolatokon, kötődéseken, múltbeli úgymond barátságokon, vagy kapcsolatokon. Elhangzott itt ennek a legendás gyártásvezetőnek, Bajusz Józsefnek a neve, és az jut az eszembe erről, bár én valóban csak kérdező vagyok, de nekem is van egy történetem ehhez kapcsolódóan, aminek én ugyan nem voltam szemtanúja, de ezt a filmgyárban mesélték ezt a történetet sokan. A Macskajáték című legendás Makkároly filmnek Bajusz József volt a gyártásvezetője, és ebben volt 2-3 nap olaszországi tengerparti forgatás. Ezt most csak azért szeretném ezt a történetet idehozni, mert talán tudunk arról beszélni egy kicsit, hogy mondjuk a gyártásnak és a gyártásvezetőnek, vagy akár majd a producernek, ugye a produceri munkában, a költségek tekintetében mi mindennel kell szembesülnie, hogyha az alkotónak mondjuk olyan vágyai és olyan elképzelései vannak, ami történetesen abban a költségvetési keretben nem feltétlenül fér be. Szóval a Macskajáték című filmet forgatták, volt talán egy vagy két nap tengerparti forgatás. Tóth János, vagy Tóth Janó volt az operatőre ennek a filmnek, akinek az volt az elképzelése, hogy egy bizonyos felhőállást, vagy a felhőknek bizonyos állását várja a tengerparton, mert akkor vannak olyan fényviszonyok és olyan együttállás a képben, ami ideális. De ezek a felhők nem akartak így összeállni, reggel a tengerparton kicsomagolt a stáb, várták a felhőket, azt a felhő összeállást nem lett, este összepakoltak, és ez így ment még két vagy három napig. És akkor gondolom, hogy Bajusz József csak fogta a fejét, és újra és újra számolt. Tehát, hogy mi mindennel kell szembesülnie a gyártásvezetőnek, vagy a producernek, amikor a rendező, az operatőr, vagy az alkotó, hát megpróbál nagyot álmodni. Aztán szenzációs film jött a Macskajáték. Hát ugye az Oscar jelöltek shortlistájára bekerült.
Na most nagyon röviden. Tóth Janó a legnagyobb tehetségű operatőr. Dolgozni vele életveszélyes volt.
Tehát de vannak ilyen
képes
alkotók.
Képes volt 12 órás munkából 8 órát világítani, igen. Majd amikor már végre beírták a színészeket, akkor még átvilágított. Igen. Mindegy.
Na de hát akkor ez a rémálma a gyártásvezetőnek, igen, vagy a producernek.
Abszolút, csak az a helyzet, hogy a Makkároly, aki a film rendezője, igen, volt, és amikor Bajusz mondta, hogy gyerekek, itt baj van, mert túl fogjuk lépni. A stúdiónak meg volt a kerete. Akkor volt ez a bizonyos dolog, amit korábban említettem, nem tudom neked, hogy volt egy legendás ember a filmszakma körül, akit úgy hívták, hogy acélelvtárs.
Igen.
És akkor szépen föl kellett menni a Makkárolynak, és
bekopogtatni, és még egy kis pénzt
elmesélni kérni. Minden, sztorikat is aztán, és az Acél általában segített.
Te egyébként hogy érezted azokban az időben, hát ugye 1970-ben kezdtél el dolgozni a filmgyárban és a filmgyártás területén, hogy ez mennyiben volt érezhető? Mert ugye ott volt ez a stúdiórendszer, 4 stúdió volt, a stúdió tanácsban és a stúdió vezetésben azért hát művészemberek, rendezők ültek, tehát a forgatókönyvek végül is ott a stúdió ott tanácsban dőltek el, de hát azért volt egy filmfőigazgatóság, volt a pártnak egy kulturális irányítása.
Most megmondtam volna.
Tehát, hogy azért nagyon sok minden azért...
Volt egyébként, nem teszem, hogy
nagyon sok minden azért ott dölt el, és hát azért emlékezhetünk arra, hogy azért hát voltak, jó néhány betiltott film volt, ami csak vagy dobozba maradt a rendszerváltásig.
Igen,
vagy
hát a Bacsó volt ami vezette a...
Igen, hát a Tanú című film, aminek azért az az érdekessége, hogy ugye, hogyha már az acéli kultúrpolitikáról beszélünk, hogy hát azért az 10-12 évvel 1956 után készült a Tanú, viszont utána az igaz, hogy utána 10 évig dobozban volt, de hát mégiscsak elkészült.
Nagyon sokan látták pedig közben.
Hát közben nagyon igen. Na, de hogy egyáltalán elkészülhetett.
Igen. Ez az, amit talán mondtam, hogy a Bacsó egy nagy lobista volt. Elképesztően tudta építeni a kapcsolatait. És szerintem én azt gondolom, nem vagyok biztos benne, többen biztos mondták a stúdiótanácsban, hogy ez necces lesz, hogy ez nem biztos, hogy lehet, hogy kapott egy lehetőséget, és akkor még nem mérte fel a filmfőigazgató, hogy ebben mi van, csak akkor szembesült fel, amikor meglátta a filmet, és akkor döbbent rá, hogy Jézus már át lettem verve. Az igazság az ugye, hogy a stúdiórendszerben a stúdió volt a producer, ha itt egy.
Igen.
És a gyártásvezető egy alkalmazott volt, de ugyanakkor ő volt a harmadik helyen a stáb.
De azért számolnia neki kellett, tehát a film költségvetése, hát, hogy abba beleférjenek az...
Öt gyártásvezető volt. Csak kihalásos rendszerbe lehetett bekerülni. Tehát volt öt gyártásvezető, ha valaki kilépett, meghalt nyugdíjban, akkor lehetett valaki belépni. És volt egy nemzetközi gyártásvezető. Tehát általában 10 film körül készültek a filmek, tehát folyamatos munka volt, és hát a gyártásvezető az fillére kisakkozta mindig. Ha nem volt Janó mellette, akkor általában be is tartották a költségvetéseket.
Ha egyébként megnézzük ezeket, most maradjunk még a rendszerváltás előtt a gyártásvezetőnél, aztán a rendszerváltás után a producernél, hogyha ezt megpróbáljuk elhelyezni a filmgyártás térképén, akkor ebben a hierarchiában, vagy ebben a felosztásban hol van a helye mondjuk a producernek? Ugye van a filmes szakmában, ha jól tudom, egy kifejezés, amit most már ugye gyakrabban használnak, amerikai mintára, ez a above the line, tehát ez a rövidítve az ATL, hogy a művészeti munkát végzők, azaz a vonal feletti pozíciók, hogyan viszonyul ehhez az a pozíció, aki a gyártásért felel, a gyártásvezető, vagy a producer? Hol van ebben a hierarchiában?
Menjünk vissza a stúdióhely. Igen. Stúdió, hogy mikor 87-ben megszűnt a filmgyártás, az utcára kerültek az emberek, és a gyártásvezetők aztán a rendszerváltás után a gyártásvezetőkből lettek a producerek. Mm. És aztán voltak
de ez
olyanok...
De viszonylag egyenes út volt?
Hát szinte az, ez szinte predesztinálta, hogy akkor ezt. Most nagyon sokan látták, hogy nagy a kabát, és visszatértek a gyártásvezetéshez. Mert azt értették. A Bodzsárnak, annak a producer kollégának volt egy nagy dumája, hogy kevesek bátorsága az, hogy producerek legyenek. Hisz iszonyatos felelősség van rajtuk. De a lényeg az, hogy beszéljünk akkor a producerségről, jó? Igen, hát,
igen,
itt vagyunk.
Hát mindenképpen.
Tehát, hogy ugye a producernek a feladata, hogy már a ötlettől a forgalmazásig végigkísérje egy filmet. A feladata az, hogy megteremtse a financiális, a művészeti, a személyzeti, a szakmai és a technikai feltételeket. Ez az út, ez abból áll, hogy van egy fejlesztés, egy előkészítés, forgatás, utómunka. Most nem akarok nagyon belebonyolódni, a fejlesztés maga a forgatókönyv fejlesztés. Egyébként a Hidegben 9 könyv volt, mire leforgattuk azt.
De ez a forgatókönyv fejlesztés, ha én jól emlékszem, ez is tulajdonképpen a rendszerváltás után jött be. Tulajdonképpen igazán markánsan talán az Andy Vajna hozta ezt be, nem?
Igen, hát ő hozta létre, de a stúdiórendszerben ott volt. Tehát amikor leültek egy könyvet fel, tehát oda, ugye megkapta a stúdió rendező, operatív,
dramatúr,
odaadták nekik, igen, elolvasták, és utána véleményezték. És akkor nekiálltak. De igazán célzatosan valóban a Vajna hozta be. Vajna nagyon sok mindent hozott be, ami jó volt.
Igen, hát emlékszem, hogy többször beszélt arról, talán konkrétan erre a mondatára emlékszem, hogy egy rossz forgatókönyv ből mindenképpen rossz film születhet. Egy jó forgatókönyvből
is nagyon ellet,
egy jó forgatókönyvből is lehet rossz film, de a rossz
forgatókönyvből
a rossz forgatókönyvből biztos, hogy nagyon rossz film lesz.
Ez az, ugye az alapfeladata. De a producer az gyakorlatilag végigkíséri a produkciót, hangsúlyosan vesz részt mindenben. Tehát nagyon komoly az anyagi felelőssége. Például, ugye a költséget is úgy áll össze, hogy 70% a visszanemtéri támogatás, 30% az adó visszatérítés.
Igen. Hát ez a filmtörvény óta,
törvény, ugye? Igen. A 30%-os az utófinanszírozás, és az ÁFA is utófinanszírozás. Tehát ha van egy 1 milliárdos költségvetésű filmed, akkor 3-400 milliót fölveszel hitelbe mindenedre.
De ez azt is jelenti egyébként, hogy hát egyrészt, hogy kockáztat a producer, a saját vagyonát is kockáztatja,
mindenért.
Akár konkrétan magyarországi vonatvetületben is pénzzel is beszáll, mert ugye a nagy amerikai produkciókban ezt láttuk, hogy ez nagyjából így működik.
Ha beszélünk arról, akkor majd ott elmondom, valamennyivel természetesen beszáll, de hát nem keresnek olyan jókat. Van egy mondás, hogy mitől lesz milliómos egy játékfilmes producer? Előtte milliárdos volt. Szóval van egy ilyen. Igen. De a lényeg az, hogy tehát a producernek már amikor megkapja a kezébe a szinopszist, el kell döntenie, hogy az egyrészt megfelelő az morális értékének. Kettő. Megvalósítható-e az a film? Tetszhet-e majd a pénzosztóknak, tehát a döntéshozóknak, hogy technikailag megoldható-e, hogy a közönséghez, ha eljut, milyen fogadtatás, tehát neki már előre el kell tudni ezeket.
Tehát az ötlettől
ezeket el kell tudni dönteni.
Egyébként, amit említettél, mert itt már az ötlet vagy a film elindítása azért az érdekes lehet, hogy milyen utak vannak itt, hogy van olyan is, hogy mondjuk a producer ötlete eleve az, hogy egy film elkészüljön, vagy
tovább.
Mondjuk bekopogtatnak a producerhez a rendező, meg az operatőr, és azt mondják, hogy szeretnénk, hogyha te csinálnád ezt a filmet.
Folytatom akkor, jó? A producer.
Igen.
Kétféle verziót ismerek én. Az egyik az, amikor megkeresnek egy ötlettel, és aztán eldöntöm, hogy azzal a rend, egyrészt, hogy amit elmondta, hogy belefér-e az én értékrendem, stb., illetve, hogy a rendező személye az alkalmas a közös munkára, tehát hogy el tudok meg tölteni vele másfél évet. Ez is fontos szempont. És a másik az, amikor saját ötletből készül egy produkció. Nekem 4 ilyen volt. Az első a Hidember.
Bereményi Géza.
Bereményi, amit a ötlettől a végéig, ugye. Utána,
de hogy ez a te ötleted
az
volt,
az én ötletem.
Készüljön
Széchenyi. Az úgy volt, hogy Széchenyi Bálon ez fölmerült, és akkor én saját pénzbe megirattam egy 30 oldalas történelmi áttekintést, és akkor elkezdtem vele a lobbizást. De ezt most nem akarok ebben részlet tovább mondom. Ez azért volt, mert egy tisztelgés volt egy nagy magyar előtt. Azt hozzá kell tennem, hogy minden egyes produkció, amit én csináltam, ahhoz nekem valamilyen közöm kell, hogy legyen, érzelmi közöm, mert különben nem tudom úgy közvetíteni felé.
Tehát akkor is, hogyha bekopogtatnak hozzá egy
forgatókönyvet. Csak akkor, hogyha van valami közöm. Na most a következő volt a Szabó Magdával való mély, meleg barátságunk. Aminek következtében...
Ez egy személyes barátság?
Nagyon nagy szerelmes barátság. Aminek volt a régi modi története Bereményi,
igen,
és az Ajtó Szabó Istvánnal. És a negyedik, ami október 16-án lesz a bemutatója, az Ákosról egy portréfilm.
Ez is személyes indítatás.
Erről személyesen. Erről is szeretnék beszélni, mert ez nagyon fontos.
De akkor, ahogy mondtad, amikor hozzád bekupogtatnak egy filmötlettel, vagy egy forgatókönyvvel, akkor is kell a személyes érintettség. Vagy akkor is kell létezik. Az, hogy érzelmeleg ráhangod.
Hát, hogy ne.
De azért mindenképpen azért ehhez alapot adnak korábbi munkák, személyes ismerettségek. Tehát jó az, hogyha a producernek vannak mondjuk állandó alkotótársai? Tehát kialakulnak ilyesfajta munkakapcsolatok, vagy kapcsolatok a
egyetemen az SZF-én azt tanítottam a srácaimnak, hogy baromi szerencsés helyzetben vannak, mert megvan a lehetőség. Mi végigcsináltunk egy nagyon-nagyon hosszú utat, mire eljutottunk a producerséghez. De még akár a gyártásvezetőig, hiszen 12 évig felvételvezető voltam úgy.
Ami mondjuk a gyártásvezetőnek a előszobája.
Igen, de úgy, hogy Fábri csak velem tárgyalt. Nem, a gyártásvezetővel nem beszélt. Tehát azt szoktam mondani, hogy ez a lehetőséges, hogy ti fél évenként filmet tudtok csinálni már az első évben, fél évenként, évvégén nagyobb összegért, stb. És megismertek a szakmából olyan nagyon komoly embereket, szakembereket, berendezőt, díszlettervezőt, maszkmestert, stb. Stb. Ez olyan, és mondtam, és ezeket gyűjtsétek be, tartsátok a kapcsolatot, és így építsétek fel azokat az alapokat, amin majd el tudtok indulni. És
kicsi, hát ezek szerint, és, amiről eddig beszéltünk, a gyártásvezető producernek kell is ez a tolerancia.
És kicsi az ego.
Tehát a rendező, meg az operatőr, meg a színész, az lehet hisztis, meg lehet ideges, de nekem úgy tűnik, hogy a gyártásvezető, meg a producer nem nagyon.
Hát igen. Az az igazság, hogy a producernek az is a feladata, ez is hozzátartozik, hogy mindent kövessen el, hogy aki a képen, a filmvászon van, jól érezze magát. És mindent megpróbálni megadni az alkotóknak, természetesen nagyon-nagyon figyelni a költségvetések belüli megosztásra, hisz ma már nincsen a célelvtárs, tehát, hogy amit van, annyiból kell megcsinálni. Ez a klasszikus filmgyártás.
Érintőlegesen szóba került az Emlékezetes Hídember című film, Bereményi Géza filmje, ami, mint mondtad, a te kezdeményezésedre, vagy a te ötletedből indult el.
Nagyon röviden beszéljünk róla, annyi csak, hogy ez úgy jött ez az ötlet, hogy Gerérben volt egy Széchenyi bál, ahol földobtuk, hogy milyen jó lenne erről egy filmet készíteni, és akkor én rájöttem arra, hogy ez nagyon aktuális, hisz egy tisztelgés egy nagyon-nagyon nagy magyar előtt. És akkor én elindultam mindenfele, és amerre mentem, mindenhol nyitott kapukat döngettem. De még Németországban is, vagy Ausztriában is. De nem is ez a lényeg.
Még a magyar filmgyártás, ez a 2000-es évek eleje, ugye, ha jól emlékszem.
Igen, abszolút.
Akkor a magyar filmgyártás hát nem volt anyagilag, vagy pénzügyileg, nem volt
most,
annyira
ha már
jó
ezt
helyzetben.
Megemlítetted, ez nekem nem jutott volna eszembe. Gyakorlatilag a magyar filmgyártás, ez mentette meg ez a film. Ez egy 2,5 milliárdos költségvetésű film volt. A Fóti filmgyár teljesen állt. A sminkesek, maszkosok, a ruhások gombát tenyésztettek, butikokba dolgoztak, nem volt munka. Emlékszem rá, hogy valami 20 sminkes fodrász kellett, mikor nagy jelenetek voltak, és úgy szedtük össze őket különböző helyekről. Az, hogy elkészülhetett 250 millió forintért a különböző díszletek a Fóti filmgyáron belül, ez lehetőséget adott újra azoknak a munkásoknak, akik ott dolgoztak, és aztán onnan el is indult a filmszakma. Tehát nagyon köszönöm, hogy ezt mondtam.
Tehát akkor kezdtek visszatérni, erről azért lehetett olvasni, hogy gyakorlatilag ez a filmes szakmai bázis, az kezdett leépülni, és nagyon nehéz volt aztán ezeket az embereket újra.
Ez
beindult a film volt az, mert azért ezek nekünk speciális szakmák.
Nekünk ez volt aztán a feladatunk. Nagyszerű.
Igen,
de csak akkor annyit szeretnék még ide fűzni, hogy persze mindig vannak is problémák egy filmen belül. Egyet mondok, amit úgy meg kellett oldani, hogy lemforgatunk ugye a Széchenyi kastélyba, és ugye az a jelenet, hogy megtiltotta a császár, hogy nyilvános temetés legyen, és jön neki a kápolnába, körülnézik, és azt látják, hogy még a fán is lógnak az emberek. Renged, mindenki eljött, nagyon szerették őt, és tisztelték. De mi elindultunk 3 busszal, vagy 4 busszal, ami volt 4-szer, nem tudom, hány ember fél egy buszon, 40 ember, 50, nem tudom. Mondjuk 200 emberrel lementünk, azokat elhelyeztük, és kiderült, hogy hát ez olyan, mintha senki nem lenne itt. Ugye ez egy nagy terület, a kerítés mellett kellett elhelyezni. Hát nem tudtam úgy odarakni őket, hogy látható legyen. És akkor elindultak az autók mindenfele, szélrózsa minden irányba, és összeszedtünk még 3-400 ember. Tehát csak azért, hogy érdekességképpen.
Tehát ott a helyszínen.
Ott a helyszínen, nem számít, hogy semmi, csak meglegyen a forgatás. Igen. Annyit még, hogy a Beremény egy érdekes pasi, érdekes rendező. Számomra egy nagyon komoly rendező. De forgatunk Sopronban, a főtéren, volt egy jelenet, egy Pinto fordul be, nem tudom, nagy jelenet, és csak nem akar összejönni. És ül a székbe, mellette a Kardos Sanyi az operatőr. Igen. Ez így nem jó, ez így nem jó, és hát a mögött áll 3 világosító, és az egyik világosító elkezdi mondani, hogy te, szerintem ezt úgy kéne csinálni, de ilyen halka. Géza megfordul, szóval, amit mondtál, öreg? Hát ez semmit rendezesen, mondjad, elmondja. Na kérem, így kéne ezt csinálni, hogy mondta ez a fiatalember itt mögöttem. Tehát, hogy ezek nagyon jó dolgok voltak. Na, ennyit mondjuk a Hidemberről, ami olyan, mint a jó bor, ahogy ahányszor nézi az ember, az egyre jobb az a film.
Akkor lépjünk az ajtóra, mert ugye említetted, már utaltál a beszélgetés első részében a személyes barátságodra Szabó Magdával, és hogy ez a film ilyeténképpen a te szívügyed volt, és a te kezdeményezésedre indult el.
Olyannyira, hát először is ez a könyv megkapta a Femina díjat, ami a legnagyobb francia díj, amit nem nagyon szoktak kiengedni ugye az ő környezetükben. És erre is egy sztorit hagyd mondjak, jó? Kim van a Magda, a diátadásom mellett ott van a keresztfia, Dasi Géza, és akkor mondják, hogy nyertes Szabó Magda, hogy akkor már 85 volt, fölmegy a színpadra, és franciasága, jó franciasága következett mondja. Elnézést, hölgyeim és uraim, hogy egy nem túl választékos franciasággal szólok önökhöz, de azt gondolom, az önök történelme, kultúrája, népe megköveteli, hogy franciához szóljak önökhöz. Na most szétverték a házat, mondanom se kell. Iszonyatos nagy ováció volt. És hát a Magda nagyon tudta, de beszélt franciául, németül, angolul, latinul, hát nagyon-nagyon okos nő volt. Na, mindegy, elmentem hozzá, elmondtam, hogy szeretném ezt a...
De mindenképpen az Ajtó volt?
Két könyv volt, Ajtó és a Katalin utca. A Katalin utca az egy jobban megfilmesíthető történet, egyébként 7 különböző országbeli döntőbizottság döntött az Európa díjról, és a Katalin utca kapta meg az Európa díjat azzal, hogy a legmodernebb könyv, amit mostanában olvastak, és 60 valányba írta. Na, visszatérve ide. Tehát ráadásul Oroszországban a Mondello díjat megkapta az Ajtó, stb. Oda is elkísértem. Na, a lényeg az, hogy elkértem tőle a jogokat, ami természetszerűleg áldását adta és odatta, és a jogok megszerzése után a Szabó István az irodámban volt, és a kezébe adtam a regényt.
De rögtön Szabó Istvánra gondoltál?
Arra gondoltam, hogy ezt a filmet nem lehet megcsinálni csak koprodukcióba, ha már koprodukciónak
de
van előnye.
Miatt? Anyagi természetű dolgok?
Hát az van előnye és van hátránya. Az előnye az, hogy könnyíti a pénztárcánkat, és a másik az, hogy nagyobb piacra kerülhet. Hátrány az, hogy a különböző alapítványok, régiókban olyanokat mondanak, hogy ők adnak 100%-ot, de 150-et kell elkölteni, vagy a különböző státuszokat le kell kettőzni. De ez mindegy, és egy kicsit hosszabb ideig tart. És utána az újságnak odaadtam a könyvet, aki szerintem talán már olvasta is, de őt hamarosan visszaszólt, hogy vállalja. Akkor gyorsan pályáztam forgatókönyvírásra, amire meg is kaptam, és akkor hát a Szabó István elkezdte írni a forgatókönyvet Vészics Andreával, és aztán ezzel párhuzamosan fölkértem a Sőt Sándort, producertársnak, aki a Hidemberbe is volt nekem. Nagyon jó viszonyban voltunk, és közösen elkezdtünk pályázni. És a Szabó István neve például Németországban minden ajtót megnyitott. Emlékszem rá, hogy kim voltunk talán Nürnbergben, és majdnem, hogy piros szőnyeggel fogadták. Tehát nagyon erős volt az ő nimbusza. Például, tehát ugye ott 21 lehetőség van pályázni. A tartományi alapítványok az 21. 3 országos van, és 21 kicsi Németországban. Emlékszem rá, a berlini Brandenburg alapítványnál mondta sőt, hogy ott valami segítség kellene, mert ott nem nagyon tud előre jutni, és akkor én ismertem a Pej Sándort, az akkori magyar nagykövetet, és akkor őt kértem meg, és ő lóbiztak.
De ott is egyébként a forgatókönyvvel, vagy valami filmes vázlattal kell pályázni, hát úgymond, hát Szabó István nevével.
Tehát Szabó István nev, és akkor már volt egy forgatókönyv. Hát persze, most nem akarom elmondani az egész folyamatot, hát persze, akkor már folyamatosan lett írva a forgatókönyv, lefordítva, stb.
De akkor a főszereplő, ugye Helen Mirren volt a főszereplő, akkor még nem volt meg, gondolom.
Már akkor még nem volt meg. Nagyon nagy szerencsénk volt. Ragályi Elemér.
Ugye ő volt a filmoperatőre.
Ő volt a filmoperatőre, egy Európa-díjas operatőről van szó, aki ismerte egy korábban a Helen Mirrent, és összefutottak Magyarországon, Budapesten. És fogta a Ragály, és a kezébe adtak a forgatókönyvet. Azt mondta Helen Mirren.
De akkor egyébként már szó volt arról, hogy esetleg Helen Mirren legyen, hogy ez Ragályi Elemérnek az ötlete
nem,
volt.
Nem, akkor már tudtuk, hogy valaki Juliette Binoche, vagy, tehát akkor már tudtuk, hogy valaki kell.
De valaki valami kell. Nagy név.
Nagy név, igen, nagy név, hát a Szabó István mellé.
Nagy név legyen.
És akkor elolvast, és azt mondta, tetszik, akkor kapta meg, a legforróbb időszak volt, be előtte való évben kapta meg az Oscar-díjat.
Hát a királynőért, hogyne, igen.
Tehát, de neki tetszett, hogy királynő és egy
cseléd. És utána az Emerenc figurája.
Igen, tehát, hogy elképesztő. De nem látja, nem tudja ezt. Nem tudja, hogy ez hogy fog neki állni. Emlékszem rá, kim volt Olaszországban, ott volt nekik valami kis kastélyük, nem tudom, és kiment hozzájuk a Szakács Györgyi, aki a Szabó Pistának az állandó jelmeztervezője, igen, köszönöm. És akkor fölöltözött, fölvette, akkor a lábát kitömték, hogy vastag legyen, durung legyen a lába, és ráadták azt a förtelmes, kitaposott bakancsot. Megállt a tükör előtt, elkezdett föl alá menni, oda ment a telefonhoz, szervusz Pista, vállalom.
Hát talán éppen a királynő után ez egy izgalmas.
De az kellett, hogy ő lássa magát. És akkor partnernek fölkértük a Martina Gedeket, mert kell mellé egy hasonló, majdnem olyan kvalitású
partner. Hát gondolom, hogy a németek a koprodukciós partnerek,
kellett egy
akkor
német,
kell
így van. Valaki. És a Martina Gedek, nem tudom, hogy látta, de a Mások élete című Oscar-díjas filmjén, mert gazar volt, igen, tehát ugye zenben volt, és hát a Szami volt a másik főszereplő.
Eperjes. Az bizonyára nagyon laikus és talán profán kérdés is, hogy ilyenkor például a producer jelen esetben te állapodsz meg az Oscar-díjas Helen Mirrennel, például a Gázsiáról? Vagy ezek a tárgyalások hogy mennek?
Az úgy van, hogy mivel a németek fizették, ezért a sőt tárgyalta le. De a Helen Mirrennek az ügynéke az egy cápa. Tehát az egy iszonyatos. Olyan szerződést küldött, hogy leestünk a székről. És azt tudom, hogy az ő Gázsia akkor ilyen másfél millió dollárt lehetett, így valahogy, és ezt jóval, majdnem a felér vállalt el. Mert tudta, hogy nincs pénzünk annyi. De ugye le volt írva, hogy mit kér, ilyen repülő, első osztály, a szálloda, 14 méteres lakókocsi, és jött ki a lakókocsi, ilyet meglátta, egy hatalmas, nagy, háromszobás lakókocsi. Uh-huh. Azt mondja, kinek kell ez? Hát én nem akarok itt lakni. Hát mi? Szóval ilyen szinte vagy, amikor Kölnből átrepültünk valahova, már nem tudom, hogy hová, az egész stábnak megvettük a jegyét Fapadosra, és ő neki megrendeltük az első osztályt egy másik gépre. És azt mondja, hogy Jenő, mikor megyünk? Hát mondom, a stáb ekkor, hát és ön pedig miért? Hát az Fapados. Na és? Megvettük neki is a Fapados jegyet.
Vagy. Tehát akkor másképp gondolkodott Helen Mirren, és másképp gondolkodott az ő asszisztenciája, hogy
a nem az, hát mindent ki akar csikarni, de ami a lényeg, mert nem, nagyon sok ilyen sztár tele van alulről. Na, ő benne nem volt. Oda jön hozzám a forgatáson a Szabó Pista, azt mondja, Jenő, nem tudjuk befejezni a filmet. Mi kell elforgatnunk. Mondtam, nem lehet, mert lejárt a munkaideje, ajtótól ajtóig 12 óra, és olyan túlórája van, amit mi nem tudunk kifizetni. Jó, vége a forgatásnak, mondta az István. Oda megy hozzá Helen. Azt mondja, István, nincs vége a jelenetnek. Akkor neki is ezt mondtam, és azt mondta, hogy na, ide figyeljen. Én a 14-15 órát tuti bírom. Csak azt kérem, reggelig 11 óra pihenőidőm legyen, és ha 11 órán megvan, akkor rendben van. Ha előbb kell kezdenem, akkor legfeljebb nyűgös leszek, neki meg nem kell megtudni, hogy túlóráztunk, úgyhogy forgatunk.
Az ajtó kapcsán szóba került Eperjes Károly neve, akinek szintén a filmjének te voltál a producere, de ha jól tudom, akkor ez nem a te ötleted volt,
nem,
a te kezdeményezésed volt,
nem,
ez a Magyar Pasi
nem. Azt szeretném mondani, hogy egyrészt a Sami Eperes úgy rendezett, mintha 100 filmet rendezett igen, volna.
Igen, akkor az első film.
Igen,
rendezőként első film rendezett,
de ami a lényeg, hogy valahogy fönn az égieknél volt rajtunk egy áldó keze. Székesfehérvár mellett forgattunk egy kúriába, egy nagy kastély is lehet. A lényeg az, hogy amikor kint forgattunk, akkor sütött a nap. Ha bementünk, az nap, viszont bementünk a belsőbe, akkor elkezdett esni az eső. Ha visszajöttünk megint forgatni, akkor újra kisütött a nap. És ez minden áldott nap így volt. Nem egyszer, nem kétszer, hanem sokszor. Tehát, hogy úgy tudtuk leforgatni, hogy nem kellett lemondani, nem kellett várni az időjárásra, stb. Tehát nagyon jó volt vele.
És akkor említetted még a hírek előtt a most készülő Ákos filmet, ami hát ugye aktuális, hiszen ha jól tudom, akkor október közepére.
Október 16-án van a bemutatója. Igen, október 16.
És ennek azért volt egy előzménye, hiszen Ákosnak volt egy kisjátékfilmje, ez a Magunk Maradtunk című kisjátékfilm, aminek már te voltál a producere, tehát ez egy már egy előzetes munkakapcsolat tulajdonképpen.
Ez úgy történt, hogy szegény Horváth Attila gyártásvezető elvitte a Covid szegényt, nyugodjék békébe. Egy koncertnél a backstage-be találkoztunk, és akkor az Ákos bemutatta nekem, és elkezdtünk beszélgetni. És nagyon szimpatikus volt a beszélgetés. Nekem az Ákos bonanzás ideje, az csak nagyon távolról volt meg, mert én, nekem Beatles, Erikes, Spotnik, tehát ez, igen. De nagyon jó volt a beszélgetés, és elmondta, hogy neki vannak novellái.
Igen, bocsánat, novellái. Meg is jelent egy novellás kötete, az egyik.
Arra majd visszatérek. Novellái. És akkor mondta, hát küldd el, és elküldte egy párt, és az egyik a taxis nagyon tetszett nekem, hisz az életből való volt. Mindannyian vagyunk úgy, hogy beülünk a kocsiba, és mire a célhoz érünk, már mindent tudunk az egész családjáról. Ez csak sovány volt még. És akkor hozzácsapta Magunk Maradtunk, amitől egy nagyon mély filmé változott. És nagyon sok díjat nyert egyébként, amikor ez elkészült. Nem nagyon a kategóriás fesztiválok, de jó fesztiválokon több rendezőit, operatőrit, film, stb.
A lényeg az... Egy csak zárójelbe teszem hozzá, mert Ákos volt itt ugyanebben a műsorban többször is vendégünk, és ő is azt mondta, hogy a forgalmazási felületét nagyon nehéz megtalálni, mondjuk egy ilyen 20-25 perces kisjátékfilmnek.
Hát hova? De mondom, hogy oldottuk meg ezt a dolgot. A lényeg az, hogy mikor mondtam az én, akikkel én 30 éve együtt dolgozom, különböző berendezővel, ruhásra, stb., hogy hát Ákossal csinálnánk egy filmet, akkor mindenki lajtott a fejét, hogy na már megjön valaki kívülről. És a lényeg az, hogy az Ákos elkezdett beszélni azzal a meggyőző rendülettel, azt látta, hogy a fejek emelkednek föl. És a forgatáson, még akkor is többször volt úgy, hogy olyanok odajöttek a forgatásra, akiknek semmi dolguk nem volt a tamáskodók közül. Nagyon jó hangulatban, szintén ugyanaz van az Ákosra is, mint a Szamina, hogy úgy vezette a színészeket, annyira képileg látta, az egész filmet együtt látta, nagyon jó hangulatban, és amikor elkezdődött az én feléfordulásom, hogy azt látom, hogy bánik az emberekkel. Tehát azt mondja nekem a ruhás Pártényi Zsuzsi, hogy azt a Jenő UFO jött a filmszakmába, kiveszik a kezemből a ruhazságot, és kinyitják az ajtót előtte. És akkor, mikor elkészült a film, az Uránélben volt egy bemutató, és közönség találkozó, és akkor a Pap János, aki a főszereplő volt, a következőt meg azt mondta, akkor őszinte leszek. Nagyon sok mindenben különbözünk Ákostól. Vallásilag, és politikailag is. De a két ember egy jó célért összeáll, akkor csoda született. Elkezdődött a országjárásunk, mentünk a filmmel, városokba, multiplexekbe vetítés, és utána közönség találkozó, és aztán dedikálás. Na most ezek az együtt töltött sok-sok órák alatt ismerte meg Ákost. Az, hogy egy nagyon magasan művelt ember. Egy filmlexikon, hogy idéz, Tarkovszkiból monológokat idéz, a Szimbádból, hogy száztá is több verset tud fejből, mindegyikre tud valamit, hogy megszületik a novellás kötete, amit ha olvasom, és tátranyílik a szemem, hogy bizonyos egy-egy mondatban Szabó Magda szövege jön vissza, tehát olyan a megfogalmazása. És akkor valaki nagyon-nagyon sokat tud, akkor nagyon föl tudok nézni. De ez még önmagában kevés volt. Van egy emberi része ennek a dolognak. Tehát az, hogy eszünk, valóban bejöttük egy ilyen talpon állóba, önkiszolgálóba enni, és este koncert, és oda jön egy hölgy, egy ilyen 60 körüli hölgy, és mondja, elnézést, művész úr. És én azt vártam, hogy az Ákos azt mondja, hogy hölgyem, megeszem, és már föl is állok. Nem. Föláll, tessék parancsolni. Szóval csak szeretnék gratulálni, nagyon szerettem a zenéjét. Tetszik jönni este? Nem, sajnos nem. Kvázi valószínűleg anyagilag. Szóval, mert én tetszik karolni, ha megettem, és együtt bemegyünk, jó? Nem fogadta el, de a gesztus, vagy amikor télen betoltak egy kerekesszékkel egy fiatalembert, télen nagy kabát, sál, mit tudom én, majd aki betolja, rögzíti a kocsit, és leül. És abban például belép az Ákos. Azonnal oda megy, lassál, kibújtatja a kabátból, összehajtja, az ölébe tesz, és azt mondja, hogy elsőnek hozzátok oda. És én akkor úgy szégyeltem magam, mert én szociálisan nagyon érzékeny vagyok, hogy ez nekem nem jut rögtön eszembe. Na, innen kezdődött.
Ekkor jött az ötlet tulajdonképpen,
és akkor azt, hogy legyen egy dokumentumfilm, hanem azt mondtam magamban, amikor elkezdtem olvasni időnként, mutatták azokat a kommenteket, amit nem idézek, vérlázítónak tartom azt, hogy egy 36 éve toppon levő művésznek, tehát ezt nem mondom, miket írnak le időnként. Csak azt mondtam, hogy akkor is meg kell csinálni, meg kell mutatni őt, és ha csak 10 ember gondolkozik másképp majd róla, akkor megérte.
De ez műfaji értelemben dokumentumfilm lesz?
Portréfilm, róla szól. De ő beszél, bejátszunk zenéket, lesz egy kis fikció a gyerekkoráról, nagyon mélységekben és magasságban vagyunk.
Tehát ez október közepén van ennek a filmnek a bemutatója. Lassan letelik az időnk, de mindenképpen, ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a stúdiórendszer és a stúdióbeli pályázások, és most ugye a Nemzeti Filmintézet az, ami tulajdonképpen ezt a szerepet átvette. Tehát a pályázati rendszer az az NF-in keresztül megy.
Igen, csak nagyon röviden. 2024-ben 307 pályázatból 62 filmterv nyert, 12 mozifilm, 3 animációs, 4 animáció, 20 dokumentumfilm, tévéfilmek, tévésorozat, stb. Elkezdődött, különböző pályázatokon lehet részt venni, külföldi képzésre is lehet jelentkezni. Tehát, hogyha föl van véve egy külföldi képzésre, akkor támogatják az útját az illetőnek. De nem is ez a lényeg, hanem például elképesztő összeget helyeztek az adó visszatérítésre, ez a bizonyos 30%-ra, az alapja, hogy amiből majd fizetik, 81 milliárdot, ami egy példátlan nagy összeg. De nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy valami történik. Tehát elkészült egy Hunyadi, ami nemzetközi siker, tehát elképesztő siker. Valamikor a Hogyan tudnék élni nélküled? Tehát azt veszem észre, de nem csak én statisztika, hogy visszatértek a magyorok a moziba.
Igen, most rekordnézőszámok születtek. Hogyan tudnék élni nélküled? És ugye a Futni mentem, ez most a két nézőszám rekorder.
Mondom neked, de nem csak az, hogy az van, hogy csináltak egy felmérést, hogy az összes mozilátogató, az összes moziba menő filmekből érinti, súrolja a 20%-ot, ami magyar film. Megnézte 100 néző, tehát, az összeset, abból 20 néző magyar filmet nézett.
Tehát, hogy oldódik az az amerikai film dominancia, ami azért hosszú-hosszú éveken keresztül jellemző volt a mozikba, és hát a multiplex mozikba azért ezek dominálnak.
Igen, elkezdődött. Elkezdődött valami, és jó irány. Tehát van egy jó irány.
Zárjuk akkor az a beszélgetést, amivel ugye kezdtük, hogy a produceri gyártásvezetői munka, hogy ez vajon valóban tanulható-e, tanítható-e oktatási intézményi keretek között, és hát azért is kérdezem ezt, mert hogy tanítasz még gyártásvezetést a Színház és Filmművészeti Egyetemen, pedig hát azt gondolná az ember, hogy az, hogy producerség vagy gyártásvezetés, ez igazán terepen tanulható. Nagy stúdiókban, vagy éppen kis szobabelsőkben, éjszakai vidéki forgatásokon, meg fagyos ködös reggeleken, külső helyszíneken. Szóval, hogy ez tanítható ott az iskolapadban?
Amikor mi jártunk a főiskolára, akkor még főiskola volt, akkor vizsgafilmekre kaptunk 30 ezer forintot, abból kellett vizsgafilmet csinálni. Ezek a srácok, akik most vannak, az én osztályom annak idejére, ez 6x6-os csapat volt. Vagyis 6 rendező, 6 operatőr, 6 gyártási ember, 6 író, 6 díszlettervező, tehát egy 6-os csapat. Együtt dolgoztak, és már az első fél évben vizsgafilmeket csinálhattak. Kicsi, 500-600 ezer forintból. De már évvégén 1-2 millióból. És ez így növekedett. Tehát gyakorlatilag megfogható volt a kamera számukra. Tehát megfogható volt az, hogy színészeket tudtak meghívni, akik ingyen eljöttek. Megismerkedtek a szakemberek elitjével, akik fölvállalták ingyen, hogy segítenek, berendezők, sminkes, maszkmesterek, ruhások, stb. Tehát az, amit most az előbb elmondtál, azt itt az egyetemen meg tudják kapni, és mást is. Például megkapják a legfontosabbat, ami a gyártásvezetőnek az útlevel egy nemzetközi produkcióba, hogy megtanítják neki, megtanítjuk a Movie Magic használatát. Az egy költségvetési program. Sőt, beletekintenek a schedulingbe, ami a Movie Magic scheduling, ami a kettő együtt pariba lehet, ami a gyártási tervnek az alapja. Mi még egy hatalmas táblán gumi tugdostuk be a csikokat, és úgy kerégettük. Itt egy gombnyomás. Vagy, ami az NFI-nél használatos Final Draft írói programot megtanulják. Tehát olyan sokat kapnak, és természetesen kapnak zenét, irodalom történetet, meg mit tudom és, de ez olyan tudást kapnak, amit nekünk hosszú éveken keresztül
meg kell. Lehet azt válaszolni, hogy kiből lesz, vagy kiből lehet jó gyártásvezető, aztán mondjuk jó filmproducer, vagy kell ehhez valamilyen habitus?
Két külön áll. Hasonló, mert mind a kettőnek tudnia kell a gyártási alapokat, de a producer egy kicsit másabb, egy más képesség kell hozzá. A gyártásvezető az első perctől kezdve a jobb keze a producernek. Az első perctől kezdve. Ő már megcsinálja az első limitet, ha kezébe kerül egy treatment, vagy már akkor körülbelül lehet látni. Ő az, aki végcsinálja az egész utat, gyakorlatilag a jogszerzéstől kezdve minden szerződést, mindent ő, a helyszíneket, a színészeket, stb. Miközben folyamatosan készíti azt a költségvetést, ami folyamatosan alakul az igények és a helyszíni terepszemlék és a leadott költségvetések alapján. Ő a produkció apukája. Tehát amikor egy forgatás van, érezni a feszültséget. Az ott van. Mert mindenki önálló entitás. Az egyik összeveszett a feleségével, a másik pénzügyi problémája van, a harmadik, mit tudom én, beteg, a gyereke, nem tudom. Tehát állam. Valamint az, hogy nem jön meg az optika, késik a színész, tehát valami robbanás, egy gyufaszál, és már robban minden. Gyártásvezetők az a dolga, hogy ő ott álljon közöttük. És éreztesse azt, hogy bármilyen probléma oda mellett menni hozzá, és hogy érezze a másik, nincs kimondva, de hogy számíthat rá.
Nehéz munka, de szép. Szép munka.
Én azt szoktam mondani, hogy utolsó, a filmkészítés olyan, mint egy expedíció. Kitalál az ember egy célt, ezt megpróbálja összerakni, de gyorsan szerez hozzá egy társat, egy mecénást, aztán mikor már megvan, akkor szakembereket, felszereléseket, és elindulnak egy úton. Ez alatt az út alatt számtalan nehézségeket küzdenek le, majd megérkeznek a végére, kitűzik az ászlót. Ez az ászló a díszbemutató. Baromi jó érzés. Az út, az maga a forgatást és az előkészítés. De a legjobb úton lenni.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Habermann Jenő, Balázs Béla díjas filmproducer volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.